Jó estét kívánok! Üdvözlöm a virtuális Beit Midrásban, a tanházban. Mai napon haszid történeteket és meséket fogunk átvenni. A heti szakaszban szó van, hogy megszületik egy baba 9 hónap után, ha fiú, ha lány, ha fiú, akkor brisz, aztán mikvéről van szó, a rituális alámerülésről, aztán szó van a lepráról, és amikor meggyógyul, szóval e körül különböző történeteket fogunk átvenni. Az egyik téma, amiről sokat mesélnek a haszidoknál, az olyan házaspárról, akinek nem lett gyerekük, és elmennek a rebéhez, a csodarabihoz, hogy imádkozzon értük. Az egyik történet úgy szól, hogy egyszer volt, hol nem volt, Daksicban élt egy házaspár, minden rendben volt, jól megvoltak egymással, csak egy dolog, egy probléma volt, a gyerekük nem volt. A végén, nem tudom, hogy valaki ezt mondta nekik, vagy úgy gondoltak, hogy talán elválnak, és mindenki újra házasodik, mert lehetett valahogy nekik együtt nincs mázliuk. Ha mindenki másról fog házasodni, akkor Isten meg fogja áldani őket gyerekkel. És úgy döntettek, hogy tényleg elválnak. Igen, jó, vagyonelosztás, minden megtörtént, ugye nem volt ilyen probléma, de hát szégyeltek magukat, hogy itt most hirtelen válnak. Erre úgy döntettek, hogy elutaznak máshova, egy másik városban, hogy ott legyen meg a válás, és akkor nem kell ilyen nagy figyelmet kelteni. Ez akkor volt épp, amikor a harmadik Lubavitchi Rebbe meghalt, a Tzemach Tzedek, az első Rabbi Menachem Mendel, ő meghalt 1866-ban, és akkor a fia, akit a haszidak, a Rebbe Maharas, az ma Reino Rav Reb Shmuel, az a negyedik Lubavitchi Rebbe, ő lett a Rebbe. Sekkel, amikor a haszidok hallottak erről, hogy ők készülnek válni azért, mert nincs gyerekük, erre azt mondtak nekik, ha így is terveztek valahova utazni, másik vál, menjetek Lubavitchban, ott rabbi is van, aki segíteni fog a válásban, ott mindig nagy piac van, lehet árut bevásárolni olcsón, és még el is lehet menni a rebbéhez egy tanácsért és egy áldásért. Jó? Nem voltak ezek haszidok, de hát, ha így is valahova el kell utazni, és tényleg piac is van, rabbi is van, és csodarabbi is van, no, hát, az tökéletes. No, elmennek a rebéhez, és valahogy elmeséltek, hogy miért jöttek ide válni, miért akartak válni. Rebe ránézett rájuk, látott, hogy ez egy boldog házaspár, hát, mert Isten nem áldotta meg minket, gyereket. És erre Rebet kicsit ilyen mérgesen kérdezett, és azt mondta, ki az, aki tanácsolta a választ? Nem, nem, kétszer mondta, nem, nem, Isten, majd bízak benne, hogy az Isten fog titeket megáldani egy élő gyereket. Erre nem számítottak, ugye nem ezért jöttek Lubavitchban, kérni a rebétől egy áldás, és csak jöttek és meséltek. De hát a rebe ezt mondta, nagyon boldogok voltak, hogy hú, maradhatnak együtt, és majd Isten meg fogja áldani őket. És tényleg 9 hónap rá megszületett egy kisfiú. Hú, nagyon boldogok voltak, meg volt a brisz, a körülmetélés, és a házaspárnak az örömet nem lehet elmondani. Idővel ezután azt látják, hogy borzasztóan nyugtalan ez a gyerek. Állandóan kell vele foglalkozni, hogy nem a napnak a nagyobb része, hanem majdnem mind a 24 órában kell vele foglalkozni, és nem bírtak, leestek a lábukról. És erre úgy döntöttek, hogy elmennek még egyszer a Rebbehez, most már mint Rebbe, mert láttak, hogy milyen nagy csodarabjő, és elmennek a Rebbehez, és Rebbe, hát leessünk a lábunkról, nagy az örömed, van a gyerek, de hát ezt mi nem bírjuk. Erre azt mondta Rebbe, sugjátok a fülében, hogy nyugi, nyugi, nem vagy te Etke gyerek, mert lesz a testvéred, és akkor így nem lehet veled foglalkozni éjjel-nappal. Hoppa, ez már egy óriási meglepetésük volt, most másodszor, hogy hirtelen a Rebbe már arról is beszél, hogy testvér is lesz a gyereknek, vagyis egy második gyerek. Elmondtak ezt a gyereknek, és tényleg a gyerek teljesen nyugodt lett, mert ugye megadta a helyét a második, a leendő testvérének. Ugye az a Talmudban benne van, Cadik Gajzer, Vakadosh Baruch Hu Mekáem. Ha a Cadik, a jámbor, a csodarabi elrendeli, akkor az Isten teljesíti. Ha a Cadik imádkozik, akkor az Isten hallgat, elfogadja az imát. A Baal Shem Tovról van egy nagyon szép történet, kicsit hosszú, de érdemes ezt át elmondani. Volt egy bizonyos Reb Hirsch. Reb Hirsch ez egy gazdag zsidó volt, volt neki ingatlanja, volt neki hajó, tutajok, vagyona, minden volt, de nem volt boldog. Miért nem volt boldog? Mert pénz, vagyon volt, csak gyerek nem volt. És hát ez nagyon, nagyon hiányzott. Erre, és még azt nem mondtam el, hogy ezen kívül még egy nagy sörgyára is volt. Szóval gazdag, azzal nem volt probléma, de hát hiányzott az a boldogság, amit csak a gyerek meg tudja adni. Erre egyszer elment a Baal Shem Tovhoz, ugye a Baal Shem Tov már lassan 300 éve élt Mezsibuszban, és ő a haszidizmusnak az alapítója, és elmondta Baal Shem Tovnak, hogy mi a probléma, de Rebbe imádkozom. Értük. A Rebbe ránézett, és azt mondta, figyelj, ha vállalod azt, hogy teljesen meg fogsz szegényedni, akkor cserében gyerek lesz. Szóval úgy tűnik, hogy ez egy isteni rendelet volt, vagy gazdagság, vagyon, vagy család. Erre azt mondja a Reb Hirsch, vállalom. Nekem az egész életemben nem ér semmit, ha nincs gyerek. Azt mondja Baal Shem Tov, várjál, ketten vagytok ebben, feleséged is van, neked nincs jogod elfogadni ezt az ajánlatot, anélkül, hogy a feleséged is beleegyezik ebben. De Hirsch elfogadta, igaz, hazautazik, megbeszéli a feleségével, és a felesége pontosan ugyanolyan, mint ő, azt mondja, megéri minden, mert csak legyen gyerek. Visszament a Baal Shem Tovhoz, és a Baal Shem Tov megígérte, hogy jövőre lesz gyereket. No, Reb Hirsch, te nagyon-nagyon örült neki, mert tényleg bízott a cádiknak az imájában, a cádiknak az áldásában. Úgy közben valahol megállt ilyen panzióban, és hall emberek beszélnek, akik abból az irányból jöttek, kérdezi a Baal Shem Tov, mi újság ott az ő városában? Azt mondja, hú, nem hallottál? Lett egy nagy vihar, és a vihar elvitte az összes hajó, tutajok, mindent, elvitte a tengerben, és ez a gazdagrebb hirsnak a kárára. Ők természetesen nem tudtak, hogy itt maguk, magával Reb Hirssel beszélnek. Jó, Reb Hirs nem mondott semmit, azt mondta, fú, tényleg ez egy nagy veszteség, de hát van neki még más vagyona. Nem vagyok én még szegény. Jó, kicsivel később megint találkozik emberekkel, akik abból az irányból jönnek. Mi újság? Azt mondta, hú, nagy tűz tört ki a városban, és a gazdagrebb Hirsnak a sörgyára teljesen leégett. Azt mondja Reb Hirs, igen, de hát nekem még van vagyonom. Vannak ingatlanaim. Idővel később az a hír érkezik, hogy a tűz, kitört a tűz, és nem maradtak a házakból semmi. Hát, gondolja Reb Hirs, igazad, minden vagyonomat elveszítettem, még van még egy gyönyörű szép házam, azt el fogom adni, abból a pénzből nagyon sokáig tudok élni, de hát amikor bejön a városban, látja a nagy fekete füst, hogy a háza teljesen leégett. Szóval egy nagyon-nagyon gyorsan fordult meg a sorsa, és egy nagyon gazdag emberből hirtelen egy nagyon szegény ember. Lehet, hogy még háza nincs, teteje nincs a feje fölött. Igazad, ő is és a felesége is azt hittek, hogy egy lassú folyamat lesz ez az elszegenedése, de hát ez nem így volt, az Isten másképpen látta, és egy rövid idő alatt eljutottak a másik végletig. Igen ám, de mi volt a vigasztalásuk? Az volt, mondtak egymásnak, hát ez nem fölösleges ez az egész, mert vár ránk egy gyerek. Átköltöztek valahol valami kis házikóban, ami épp hogy állt, tehát a vigasztalásuk az volt, hogy lesz gyerek. Közben kért kölcsön egy kis pénzt, mert azt hitted, újra fog kezdeni üzletelni, vagy ilyesmi, de nem volt mázlia, minden pénz elment. Közben megszületett a baba, egy kisfiú, meg volt a brisz, a körülmetelés, és utána egy kis szűde, egy kis lakoma, természetesen nagyon szegény körülmények között. Tehát boldogok voltak, van gyerekük, és kész. Tehát most már minden pénz elfogyott, pontosabban minden kölcsönpénz, minden, ami volt, hát nehézen tudott magát rávenni arra, menjen koldolni ugyanabban a városban, ahol mindenki ismerte, mint ilyen nagyon gazdag ember, és erre inkább ilyen koldus csoporthoz csatlakozott, akik utaznak egyik városból a másik városba, és így közben szedik, próbálnak egy kis pénzhez jutni. És így eljut a Baal Shem Tovhoz, újra sorban állnak, és a Baal Shem Tov mindenkinek ad kis cedókot. Amikor őt látta a Baal Shem Tov, azt mondta, te ne menjél el, gyere be hozzám, később szeretnék veled beszélni. Reb Hirs bemegy a Baal Shem Tovhoz, azt mondja a Baal Shem Tov neki, figyel, igaz, hogy meg volt beszélve, hogy szegény leszel, de hát nem kell ilyen koldus lenni. Figyel, én adok neked egy kis, biztosítok neked egy kis pénz, hogy legyen neked egy kis lovas kocsit, menj el oda, a messzi városban, ott a Krím szigetnél, és onnan majd Isten segíteni fog. Na, erre el is ment, megérkezik oda pénteken. Ó, hova megy egy zsidó, érkezik a városba, el vagy a zsinagógában. És a Samesz látja, azt mondja, ó, vendégünk van, ó, gyere el hozzám. Eljön hozzá, ad neki rögtön asztalt terít neki, hogy legyen neki mit enni, és ezt mondja neki, figyelj, nálunk ebben a városban ugye elég messze van, kiesik az útról, és ezért ritkán van itt vendég. Ha van vendég, akkor péntek este mindenki akarja a vendéget hívni magához. Milyen nagy micva a hachnosas oirchim, a vendégeket fogadni, és ezért szó szerint nálunk, ha van egy vendég, akkor licitálásra megy. Ki az, aki ad a legtöbb, a legmagasabb árat, ő kapja meg a vendéget, és mi lesz a pénzzel? Sábesz után a szegény ember megkapja a pénzt. No, azon a pénzt, és én, természetesen mondja a Sábesz, én nekem soha, én nem tudok licitálni, én nem vagyok gazdag. Ezért én örülök annak, hogy pénteken, még délben tudtalak elhozni magamhoz, és így adni neked egy jó ebédet, és akkor én is, nekem is voltak naszasz, ahogy nekem is még nem is kellett fizetni érte. Jó, este tényleg nagy licitálás volt, és az egyik gazdag ember nem engedett, ő minden áron szeretne a vendéget magához, és tényleg a legmagasabb árat adott, meg is kapta. És tényleg nagyon-nagyon boldog volt, nagyon jó hangulatban telt el az egész Sábasz, de a Havdala után vége volt a Sábasznak, azt látja Röv Hirsch, hogy teljesen megváltozott az arca a vendéglátónak. Azt mondta neki a szegény Röv Hirsch, mi a problémát? Ugye azt kell tudni, hogy Sábaszkor, igen, előírás szerint, mert nem szabad, hogy szomorú legyen. És ez egy egész Sábaszkor, Röv Hirsch, láttad, egy boldog emberről van szó, de ahogy a szombat kiment, akkor újra előjött a szomorúsága. Miért vagy te olyan szomorú? Azt mondja, hogy figyel, megint az a probléma, hogy nincs gyerek. A lányom 3 éve házasodott, nem lett gyerekük, és a férje fontolgatja most a vállást, sőt, holnap után jön ide rabbi, tanúval, íróval, szajfőrös, meg lesz a válasz. Erre azt mondja Röv Hirsch neki, várja, nem kell sietni, menj el a Baal Shem Tovhoz, kérj el az ő áldását, és akkor talán megváltozik az egész. Jó, erre Röv Hirsch másnap, vasárnap elviszi a vendéglátót a Baal Shem Tovhoz. Erre a Baal Shem Tov azt mondja neki, figyel, innen nem tudok neked segíteni, én elmegyek veletek vissza a Krímbe. Baal Shem Tovnek volt egy gabája, egy ilyen asszisztense, egy Cvi Szajfer, és ketten csatlakoztak a Röv Hirschhez, és a vendéglátóhoz, és utaznak a Krímben. Közben a Baal Shem Tov valami feladatot adott a Röv Cvinek, hogy valamit intézen, és tényleg a probléma megoldódott, és a nőnek lesz gyereke. Erre a gazdag zsidó olyan boldog volt, hogy nem kell elválnia a lányának, is lesz gyerekük, azt mondja a Baal Shem Tovnak, mivel tudom meghálalni ezt a óriási nagy csodát. Azt mondja Baal Shem Tov, nem kérek semmit, én csak annyit kérek, mondjál el nekem, hogy lettél te gazdag? Azt mondja, hogy lettem én gazdag? Én nem voltam gazdag, csak egyszer volt egy nagy vihar, és valahogy hozzám érkezett hajó, tutajak, minden, és ezt azokat eladtam, és gazdag lettem. Azt mondja Baal Shem Tov, az nem kérdés, hogy ha a vihar hoz el hajót, vagy ilyesmi, hát az teljesen gazdátlan, és ha hozzád érkezik, akkor az a tied. Az nem kérdés. De tudni kell, hogy kinek a hajó, kinek a voltak ezek, ki a tulajdonosa ezek a hajóknak és tutajoknak, ez a Röv Hirsch, ez a szegény embernek. Azt mondja, figyelj, a tied, hallachikusan ez a tied, de szép lenne, ha valamivel segítene neki, hogy tudjon magához térni. A gazdag ember leült, kiszámította, mennyi pénz volt az, és az egészet kifizette ennek a Reb Hirsnek, és Reb Hirs újra saját lábán állt, és gyereke is volt, és családja, unokák, és mindenki istenfélő volt, és nagyon sok nahezt, örömet látott náluk. Szeretném egy saját történetet elmondani, a családi történet, így egy csodarabiról, és az pedig a feleségem, a Bacheva Rebecennak a nagyszülőik, akik Steinmetzek voltak. A Steinmetz család az egy Mármarosban egy nagyon elterjedt család. A háború előtt Debrecenben házasodtak, a háború után itt Budapesten, utána távoztak innen. Steinmetzek, amikor ez a történet, ez a 60-as években van, egész nap tanár volt, a nagypapa jó, elnézés, akkor még egyszer az utolsó történet. A Steinmetz házaspár, a Bacheva Rebecennek a nagyszülői eljutottak New Yorkba, és ott a nagypapa, Reb Hersh Meir, ő tanár volt, a nagymama dolgozik valami nyakkendőgyárban, és egyszer csak borzasztó nagy fájdalmai vannak, a csípővel, annyira, hogy már nem tudott a saját lábán állni. Elmentek orvoshoz, és az orvos azt mondta, hát tényleg itt nagy a probléma, és mit kell csinálni, műteni kell. Hát, mert egy másik orvos, és a harmadik orvos, az mindenki azt mondta, hogy a megoldás itt a műtét. Hát, elmentek a Rebehez, és a Rebe azt mondta, ne legyen műtét, Isten, hogy segít, minden rendben lesz. Jó. Múlik az idő, egy hét, két hét, három hét, négy hét, egy hónap, két hónap, a nagymama ágyban fekszik, hihetetlen fájdalmai vannak, és közben még sehonnan nincs gyógyulás. Hát a nagypapa volt benne egy kis szemtelenség, időközben megint írt a Rebének, a Rebe mindig biztatott, hogy minden rendben legyen. Egyszer csak jött a Júcsvát. Júcsvát a svát hó 10-en, amikor az előző Lubavitch Rebének a jarcátja van. Azon az este nagy fárbrenge szakad a Rebe tartani, nagy beszédek órákon keresztül, a cháim, és minden. Jó, erre ő kis szemtelen volt, és napközben írt a Rebének egy cetli, figyelj már, mitől hány hónapja húzódik a dolog, a Rebe biztatod, hogy minden rendben legyen, hogy minden áron próbáljanak elkerülni a műtétet, de mivel nem történik semmit, hiába ez egy veszélyes műtét, ha holnap reggelig nincs, nem történik semmit, mennek műtétre. Ezt elküldte a cetliben, elvitte Rebenak a gábájához, az asszisztensehez, és el van intézve. Este, munka után, ugye tanár volt, igazgató, egy héderben, egy iskolában, eljön a Fábrengenhez. Jó, Fábrengen a Rebe tart beszél, mindenféle témákról beszél, és ugye általában ez úgy szokott lenni, hogy egy ilyen beszéd az fél óra, háromnegyed óra, vagy egy órán keresztül tartott, egy kis szünet, éneklés, a háimat mondanak a rebének, és aztán a következő beszéd. Két ilyen szíhá között, két ilyen beszéd között a rebe magához hívja a Steinmetzet, Reb Hesmeyert. És azt mondanak neki, mondja le háimat, mondja le háimat. Na, Reb Hesmeyer mond le háimat, és az rebe azt mondja neki, ó, egy kicsit a bor után kell valami kis sütemény, és a rebe előtt mindig volt egy kis sütemény, és a rebe adott neki egy kis darabba a süteményből. Jó, evett belőle, azt mondja rebe, nó is a feleségednek is, a rebe előveszett szalvétat, odad neki egy darab süteményt, becsomagolja ezt a feleségednek. Jó, elteszi, Fálbrengen végén hazamegy, azt mondja a feleségenek, aki ágyban fekszik, tessék, a rebe küldött neked egy darab süteményt. Jó, másnap reggel, korán indult munkában, mindig a szünetben, ilyen dél körül szokott felhívni, minden nap szokott felhívni a feleséget, dojdikám, hogy vagy, hogy érzed magadat, és minden nap általában mit szokott, mi volt a válasz, hogy jaj, úgy fáj, és nem tudok mozdulni. Azon a napon, ugye a Fábregen utáni napon, délben felhívja, azt mondja, dojdikám, hogy vagy? Azt mondja neki, Steinmetz, nagyon jó, hogy hívtál, egyébként magyarul szoktak beszélni egymással, nagyon jól hívtam, mond, te nem emlékszel, hogy a jobb lábam fájt, vagy a bal lábam? Mert ilyen bizonytalan vagyok, hogy melyik csípőm fájt, a jobb vagy a bal? Azt mondja most, ha te nem tudod eldönteni, akkor már jó a helyzet. Azt mondja, teljesen jó a helyzet, itt állok a lábamon, semmi nincs, és teljesen jól vagyok. Hú, nagy a boldogság, és akkor nem Hesmer úgy érzed, hogy akar illik. Ha tegnap egy ilyen fenyegető levelet írt, akkor illik minél előbb egy újabb riportot adni a rebének, hogy minden rendben van, és az ima az segített. És erre rögtön felhívta a rebenek a titkárság vezetőjét, a Hadakov rabit, azt mondja, jó napot kívánok, Hesmer, Steinmetz vagyok, szeretnék bejelenteni a rebeinek, szeretném jelenteni, hogy a feleségem teljesen meggyógyult, és nagyon hálás vagyok, hogy a rebe imádkozott érte, és sokszor, amikor jött a telefon a titkárságban, és a Hadakov rabi úgy érzett, hogy a rebe szeretne hallani, akkor ilyenkor egy ilyen belső csengővel jelezte a rebenek, hogy vegye fel a telefont, és a rebe egy másik telefont szokott felvenni, és hallani, hogy beszélgetnek. És akkor ilyenkor a Hadakov rabi azt mondta, akkor most mi a helyzet? Akkor megint elmondja, figyelj, hál' Istennek, a feleségem meggyógyult. És erre hallja, hogy a rebe mondja neki a Hadakov rabi, kérdezd meg tőled, nem kére még egy darab süteményt. Ugye erre küldött neki egy darab süteményt, mondja, hogy nem kére még egy darab süteményt. Ezt a történet hallottam a nagypapától is, és a nagymamától is, szóval minden oldalról hiteles ez a történet, ez a 60-as években volt ez a történet. Egy másik történet, nagyon szép történet, hogy Jeruzsálemben játszódik le. Jeruzsálemben valaki írt egy kommentit. Azt írja, jó eset ki van, a korona fertőzött vagyok, nem nagyon el sem múlik. Tilos mikrobe menni a többi nőre tekintettel, de a férjem is tekintettel kellene lenne. Kockáztatom a házasságom, mert nem tudok meggyógyulni annyira, hogy mikrobe mehessek. Azt kérem, ez egy nagyon fontos kérdés, azt kérem, hogy ez a aki írja itt a Péter Virág névvel, hogy keressen meg engem e-mailen, a címem az oberlander@zsidó.com. zsidó természetesen ékezet nélkül, .com. Szóval, visszatérve a történet, Jeruzsálembe történik ez az eset. Lengyelországból érkezett Izraelbe a Lelovi rabbi. Ez egy híres rabbi dinasztia volt. Egy jó 150 évvel ezelőtt megérkezett Jeruzsálembe. Egyszer a Rebbe házában megérkezik, a Rebbe házában megérkezik egy úgynevezett Gabbai Tzedaka. Gabbai Tzedaka azt jelenti valaki, aki állandóan azzal foglalkozik, gyűjt pénzt szegének számára. No, épp bejön a Rebbe házában, ott ül egy jeruzsálemi rabbi, nagyon tanult rabbi, és elpanaszkodik a Rebének, hogy most már két vagy három gyereke van, akinek házasodniuk kell, de hát nincs semmi pénz a házban, borzasztóan nagy a szegénység, el lehet képzelni, milyen nagy szegénység volt Jeruzsálemben 150 évvel ezelőtt. És mit tegyen? Erre ez a Gabbai Tzedaka azt mondta, ez az én szakmám, az én területem. Erre beleszólt, azt mondja, hogy én vállalom, én megyek veled egész nap, egész éjjel körbe az országban, és össze fogunk gyűjteni pénzt. És erre a Lelovi Rebbe nagyon mérges lett. De miért szólsz te bele? Ez nem tartozik rád. De miért szólsz te bele? Most ez a Gabe nagyon csodálkozott, és nem értette. Azt mondta, hogy azért mindig jön ide a Rebbehez, és a Rebbe mindig örül neki, és bíztatja, hogy segítsen, és gyűjtsen el, és gyűjtsen még több pénz, és még több pénz, és most hirtelen a Rebbe ilyen mérges rá, és mit csinálta? Beleszólt, tehát vállalta olyasmit, amit kellett vállalnia. De hát nem értette. A Rebbe tovább beszélget ezzel a tudós rabival, és megáldja, Isten segítsen neked, hogy legyen sikered, és bőség, és áldás, és gazdagság. Mindennel megáldatta. Jó, kimennek, egy borzasztó nagy eső szakadt. Mondom, télen volt, ugye nyáron nincs eső, ott borzasztó nagy eső, és mennek, egyszer csak ez a jeruzsálemi rabbi lenéz a földre, ott van valami kis csomag. A nagy esőben erre gyorsan felemelte, körülnézve nincs lélek itt az egész környéken, hát elviszi a csomagot, viszi magával a csomagot, hazajön, kinyitja a csomagot, telli pénze. Jó, az elején várta, hogy halljon, hogy most kié az a pénz, senki nem jelentkezik sehol, semmi. Akkor ez ezek szerint az Isten neki küldett ezt az ajándékot, és ez elég volt arra, hogy éveken keresztül meg tudott élni belőle szépen, a gyerekeit kiházasítani, és minden. És így most már megértette a Gabbai, hogy a Rebbe miért szólt neki. Mert a Rebbe nem akarta, hogy most gyűjtsenek neki pénzt, a Rebbe azt akarta, hogy egy nagy áldás érkezzen hozzá az Istentől, és oldja meg neki a problémát. De azt kell tudni mindig is, a nemzedékek során a zsidó közösségben mindig voltak ilyen Gabbai Tzedakák, akinek az volt a feladatuk mindig gyűjteni, és az emberek mindig tudtak, hogy jó helyre megy, és mindig érdemes neki adni, az ő kasszájában befizetni, mert ez jó célra megy. Sok esetben ugye úgy kell támogatni a szegényeket, hogy matan beszédszer, vagy héberesen matan beszéter. Azt jelenti úgy, hogy senki ne lássan, hogy ki kapja meg, sok esetben az illető szégyelne magát. És akkor itt a Gabbai Tzedakának a feladata, tudjon ezeket az ügyeket lebonyolítani. A Brisz kapcsán érdemes egy szép midrási történetet elmondani. Mózes második könyveben olvasjuk, hogy Mózes elindult Egyiptom, az Isten azt mondta neki, Midjából így menjen el Egyiptomba, és szóljon ott a fáraónak, hogy engedje ki a zsidókat. És az van írva, hogy úgy indult, hogy megszületett a második fia, de nem volt még körülmetve, de nem tudott várni, mert Isten már is szólt neki, hogy induljon útra. El is indult útra, és akkor az van írva, hogy megérkeztek, hogy megálltak, akkor ilyen, jött egy ilyen nagy kígyó, és majdnem elnyelte a Mózes is, akkor a cipóra, Mózesnak a felesége ezt megértette, akkor gyorsan vetett követ, és azzal körülmetéltette a fiát. Erre azt mondja a Midrás, ebből a történetből mi derül ki, hogy régen a kő, egy ilyen éles kő, azt használtak körülmetélésre. Erre az a kérdés, akkor miért ma használunk fém kést, de én fém is nem követ. Erre a Midrás egy érdekes történetet mond. A Midrás azt mondja, amikor ugye mindenki ismeri a Dávid és Góliátnak a története, hogy Góliát az a nagy óriás páncélbe öltözve, és Dávid pedig kavicsal szeretne támadni. Most ez egy lehetetlen feladat lett volna, mert a kő, pláne egy kis darab kő, nem tud megtámadni a páncélt a kemény vas, vagy valami kemény fémet. Erre azt mondja a Midrás, akkor az Isten, az angyal, akinek a felelőse volt a kő fölött, szólt az angyalnak, aki felelőse a fém fölött. És azt mondja, nagyon kérem gyengülni, gyengíts magadat, gyengíts a fémet, hogy képes legyen a kőnek a kővel támadni Goliátot. Azt mondja, igen, ilyen nagy dolgod, és mit kap a cserébe? Azt mondja, jutalmad az lesz, hogy innentől kezdve mindig fémmel fog történni a körülmetélés, és nem kővel. Meg is történt, Dávid megölte Goliátot, és a körülmetélés az mindig fémmel történik. Szabad más dologgal is körülmetélni, de a fém az előírt dolog, így mondja Maimonides, így írja a Shulchan Aruch, is. Ugye a metszóráról, ugye a leprásról azt írja a Tóra, hogy a városon kívül kell tartózkodnia, míg nem múlik el a lepra. Mondja a Midrás, miért történt ez? Mert ez egy büntetés volt, mert pletkázott, Loson Hará rosszat mesélt másokról, és az ember pletkált, akkor mi a következménye? Elválaszt barát és barát között, férj és feleség között. Erre a büntetésed, őt elválasztunk mindenkitől, és a városon kívül maradjon. Van egy történet a szent zsidóról, ez így neveztek. Volt egy Pesiszhai, lengyelországi híres csodarabi, Hászid vezető, aki valami miatt úgy volt elterjedve a neve, der Jidakudes, der Heilige Jid, szint a szent zsidó. És ő egyszer szólt a tanítványainak, Rabbi Hunannak, azt mondja, hogy menjen, utazzon. Ugye ezek a híres Hászid mestereknél ez nem volt egy ritka dolog, ha szól a tanítványnak, hogy utazzon, akkor az illető indul útra, meg akkor is, ha nincs úti cél, ezt az Istenre van bízva, hogy tényleg érkezzen meg a megfelelő helyre. És a történet úgy szól, hogy úgy közben Rabbi Buna megáll egy ilyen panzióban, ilyen kocsmaféle panzióban, és ez egy zsidó panzió volt, és egyszer csak megérkezik ott egy csoport zsidó, megállnak, és kezdenek megkérdezni, és azt mondanak, hát nem lehet-e enni valami teljes ételeket. Azt mondja, épp teljes ételek most elfagytak, húsos van. Húsos! Hú, ki volt a sokter? És hogy volt a rájnégolás? Mit tudom én, a tiltott zsíraknak az eltávolítása. Hogy volt a sózás? És kezdenek kérdezni ezzel kérdés, biztos lenni a nagyon-nagyon kóser az, amit ők fognak most enni. Jó, mindenről a tulaj beszámolt, jó, és minden stimmelt, akkor leültek ebédelni. Közben a bunam egy sarokban üldögél és tanulgat. Leülnek ezek ebédelni, és kezdenek beszélgetni. De hát mindenféle csúnya történeteket mesélnek. Ő ezt csinált, ő azt csinálta, és erre odament Rabbi Bunam, és azt mondta nekik, figyelj, nagyon-nagyon helyes volt, hogy ti odafigyeltetek, hogy az a hús, amit kaptak, és amit be fogtak venni a szájatokban, a szájátokban, hogy az tényleg az rendben. Ez nagyon helyes. De van egy másik előírás, és a másik előírás pedig arról szól, hogy oda kell figyelni, mi az, ami kijön a szádban. Hát nem lehet, hogy miközben figyelsz, hogy az a hús, ami bemegy a szádban, az kóser legyen, közben nem figyelsz oda, hogy az a szó, amit kijön a szádban, az is kósere. Kóser kellett legyen az, ami bemegy a szádban, úgyhogy a kóser étkezésnek a törvény, de ami kijön a szádból, az is legalább olyan kóser kellett legyen. Sőt, Rabbi Bunam ezúttal úgy döntött, hogy ez volt az úti cél, és utána visszafordult haza, és utazott, és tényleg a mestere elfogadta, tényleg ez volt az úti cél. A Koznici Magidhoz. Magid az nem a városnak a rabbia, a Magid az az, aki mondja a drósekat a városban. A Koznici Magid az nagyon híres haszid mester volt. Egyszer jön haza egy nő, és elsírja magát a rebbené, azt mondja, képzeld el, a férjem, fiatal voltam, házasodtam veled, úgy szerettem, elhagyott engem. Megkérdeztem tőle, te miért hagysz te el engem? Erre azt mondja, nem, rosszul mondtam. Igen, azt miért hagysz el tőle engem? Azt mondja a férjem, mert csúnya vagy. És inkább egy másik feleséget keresem magamnak. Azt mondja neki a Koznici Magid, és talán tényleg csúnya vagy. Erre azt mondja neki a nő, hogy lehet ez? Azt mondja, amikor mentünk a hüpa alatt, amikor összeházasodtunk, szép voltam a szemében, akkor most hirtelen csúnya lettem? A Magid megnyugtatta és megáldatta, hogy minden, hát Isten segíteni fog rajta, és közben azt mondta, Isten, te kiválasztottál a zsidó népet. Mikor választottak ki a zsidó népet? Amikor azt válaszoltunk, nászeve nisma. Mikor Mózes jött, azzal a hír, az Isten akar adni neki nekünk a Tórát, erre mit válaszolt a zsidó nép? Nászeve nisma. Először azt mondtak, mindent fogunk teljesíteni, és utána azt mondtak, mindent fogok tanulni. És azt jelenti, először, még mielőtt megtudtak, hogy mit áll a Tórában, már el is köteleztek magukat. Ú, az Isten nagyon boldog volt, elfogadta. Azt mondja, most késő, azt mondasz, te Isten ránk, a csúnyak vagyunk? Ha akkor szépek voltunk, akkor miért vagyunk mi most csúnyak? Azt jelenti, a cádik, a nőnek a története lefordította a zsidó nép és az Isten közötti és a zsidó nép és Isten közötti kapcsolatra, hogy az írva van például az énekek éneke, a Talmud szerint az egész szerelmes történet, ez a zsidó nép és az Istenről szól, az Isten a fér, és a zsidó nép a feleségnek számít. És akkor úgy fordítja a nőnek a történetet, ha segíteni kell ennek a szegény nőnek, hogy ő ne számítson csúnyának, a zsidó nép se számítson csúnyának az Isten, az Isten szemében. Maga a Baal Shem Tovról, van egy nagyon-nagyon különleges történet. Azt kell tudni a Baal Shem Tovról, hogy az élet első szakaszában, 36 éves korában ő egy cádik nisztár volt. Cádik nisztár azt jelenti, egy rétet. Egy rétet cádik volt. Senki nem tudott róla, hogy nagy cádik a feleségen kívül, és tényleg úgy viselkedett, mint egy egyszerű szegény zsidónak, 36 éves korában pedig egy égi ítélet az volt, hogy neki kell elindulni, mint a zsidó nép egyik híres vezetője, és akkor elindult a haszidizmus. A történet úgy szól, hogy a Baal Shem Tov abban az időszakban, mielőtt híres lett, egyszer ugye az volt az ő munkája, hogy volt neki egy szegény lova, és szokott kimenni az erdőben, és ott ásni erdőben, vagy kint a mezőre, ásni annál egy kis sár, vagy földet, és utána pedig behozni a városban, és azt eladni. Természetesen ebből nem lehet meggazdagodni, de ebből élt. De szüksége volt egy új lóra, mert az a régi már úgy elgyengült, hogy nem volt képes semmire. És erre elmondtak neki, hogy figyeld, onnan is, ott is, ott élet bizonyos Rabbi Baruch. Hát egyszerű zsidó az a Baruch, de nagyon-nagyon jó szívű, és ő mindenki, aki jön hozzá, minden segény embernek segít, és pluszban ő mindig látja, hogy nagyon rossz állapotban van a ló, a szegény embernek a lova, akkor elcseréli, ad neki a sajátjából egyet. Jó, akkor a Baal Shem Tov is elindult hozzá, és szinten Achnasz az Archim vendégszerető volt, és az mindenkit fogadott, minden nap két étkezéssel ellátta, legalább egy héten egy egész hetet lehetett tölteni nála. És az volt az alapelve, ha jön valaki, fér, feleség és gyerekek, akkor kapnak egy külön szobát, a családi szobát. Ha nem, akkor volt egy férfi terem és női terem. Jön egy férfi és egy nő együtt, nem lehet tudni, hogy ezek házasok, vagy csak úgy közben összebarátkoztak. Az volt az alapelve, mivel nem tudja biztosan, hogy ez egy házas pár, akkor külön-külön a férfi teremben és a női teremben ellátta őket. No, megérkezik a Baal Shem Tov, és a feleségevel együtt, megint nem volt a gyerek, nem volt bizonyítékot házasok, azt mondja Baal Shem Tov, nem kaphatnék egy családi szobát, azt mondja, sajnos, az az alapelv, hogy külön-külön elláttam titeket. Jó, másnap, de nem panaszkodott, megértette, és így ott van. Egyszer csak késő este szeretne menni, már alszik, már lefeküdt a Baruch úr, és látja valami nagy fény a másik épületből. Huha, nehogy ez valami tűz tört ki, gyorsan fogja magát, kimegy, de mielőtt kezd kiabálni, először akarta felmérni a helyzet, látja, hogy ez nem tűz, ez egy fény. Jó, megy a fény után, és egyszer csak belenéz az ablakból, látja, a Baal Shem Tov a földön ül, és mondja a Tikkun Hatzois. Tikkun Hatzois, ez azt jelenti, van egy olyan dolog, Jámbor zsidók az mindig tesz, az minden este, éjfélkor felkelnek, leülnek a földre, és gyászolnak a szentét. és valami nagy fény jön. De azt is látja, hogy a Baal Shem Tov olvassa a szöveget, és valaki, egy nagy, hosszú, szakallas bácsi áll mellett, és olvas vele együtt. Hát ez egy olyan látvány volt, ez hihetetlen, és nem bírta, és elájult. Elájult a kup, Baal Shem Tov látta, hogy valami történt, gyorsan mentette, magához tért, és erre rögtön azt mondja a Baruch a Baal Shem Tov, elnézést, látom, milyen nagy cádig vagy. De ezt mondja, szeretném kérdezni, ki volt ez a bácsi, aki itt melletted állt? Azt mondja, hát, ha már láttad, akkor látta, ez a lővrabi, a prágai lővrabi volt, aki velem együtt elmondta a Tikkun Hatzoriszt. De Baal Shem Tov azt kérte tőle, hogy kérem, senkinek nem mesélni, amit te most láttál. Erre mondja neki a Baruch, figyel, ha ilyen nagy rab, ilyen nagy szádik vagy, a kéremed áldást. Kérem, mert nekünk nincs gyerekünk. Szeretném, hogy gyerek szülessen nekünk. Erre azt mondja a Baal Shem Tov, jó, mivel azt is tudod, hogy a lővrabi volt itt, a lővrabinak az volt a neve, hogy Lév, és erre megáldom téged, hogy és te a lővrabinak a leszármazottja vagy, meg fogsz, lesz gyereke, és a gyereknek a nevet kérem elnevezni Lévnak, és higgy el, hogy én meg fogom áldani a gyereket. Jó. De ezt kérem, hogy senkinek nem mesélni az egészről. Ugye a Baal Shem Tov rejtett szádig volt, nem akart, hogy tudjanak róla. Kérdezi a Baruch, mondja valami nevet, címet, hogy tudjam téged megkeresni, szólni, hogy meg fog születni a gyereket, azt mondja a Baal Shem Tov, jó lesz, minden rendben lesz. Jó, tényleg egy idő után teherbe esett, megszületett a gyerek, fiú lett, és a Baruch nagyon akarta, hogy ez a szegény rejtett szádik jöjjön újra. Tehát nem volt neve, nem volt címe, nem volt e-mailje, nem volt mobiltelefonja, hogy tudja értesíteni. Erre kihirdette azt a nagy hírt, hogy egy hét múlva lesz a bris, és mindenki meg van hívva, és jöttek, sajnos Kelet-Európában 300 évvel ezelőtt, rengeteg szegény ember volt, mindenki jött, és mindenkit ellátta, és ő figyelt arra, hogy talán látni fogja a Baal Shem Tovot. No, a brisz, már megtörténik a brisz, és ő néz, és egyszer csak a szegény emberek között látja a Baal Shem Tovot, nagyon boldog lett, azt mondja a Baal Shem Tov, neki is megbeszéltünk, hogy te nem szólsz egy szó se. Jó? Erre az volt a szokás, hogy a brisz után, amikor ugye a brisz, van a mohel, a körülmetélő. Aztán van a szandek, aki tartja a gyereket az ölében. Aztán van a kváter. A kváter az, aki hozza be a gyereket, ő is a felesége, fél után a felesége átadja a férjének, és a férje viszi be, aztán a férje hozza ki, és megint visszaadja a feleségének, és ő viszi vissza az anyukájához. És az volt a szokás, hogy a kváter megy, és útközben, mikor megy mindenki, aki ott mellett áll, ad egy áldást a babának. És erre, mivel Baal Shem Tov azt mondta, meg fogja áldani a gyereket, erre az a Baruch azt mondja a kváternek, menj el, és kérem úgy a szegény embereket között is menni, hogy ők is tudjanak áldást adni. Jó, így megállnak a Baal Shem Tov. Mellett a Baal Shem Tov egyszer csak megszólal, azt mondja, én egy egyszerű zsidó vagyok, hogy milyen áldást tudok én mondani, jibisot tudok. A Tórában az van írva, Avraham Zakén. Szó szerint azt jelenti, hogy Avraham öreg lett, és akkor kellett gondoskodni, hogy a fiának, Izsáknak legyen felesége, és akkor így elküldte Eliezert, hogy hozzá neki feleséget. De bácsán nem részletezte, én csak mondtam itt, hogy ez összefüggés. De mindegy az a két szóba, Avraham Zoké. Avraham megöregedett. Erre azt mondja a bácsán, amit tudom, Avraham az. Avraham Zokén azt jelenti, hogy nagypapa. Mert ez is egy jelentés a szónak. Ez azt jelenti, hogy Avraham nagypapa lett. Én kívánom a gyereknek, hogy Zéde, nagypapa legyen. Nagypapa, jidis a Zéde. Zéde legyen, legyen az egész zsidó nép, legyen mindenkinek a Zédeje, nagypapája. Ó, mindenki nevetett, hogy ez a szegény ember, hogy értelmezte a szöveget. Innentől kezdve ez nagyon elterjedt, mindenki nagyon mosolyog, de innentől kezdve mindenki a kisbabát Zédenek nevezte, a nagypapának. Annyira, hogy akartak megkérdezni az apját, az anyját, hogy hogy van a baba, azt mondja, hogy van a nagypapa? Ó, az én nagy, a mi nagypapánk nő jól van. És tényleg, amikor felnőtt ez a nagypapa, ugye a neve az Juda Lév volt, de híres lett, mint a Spaller Zéde. A Spaller Zéde azt jelenti, a nagypapa Spallerból, Spaller az egy város, vagy egy falu azon a környéken, és hihetetlen nagy csodarabbi volt ez a Spaller Zéde, mindig jött és ment, és intézkedett, és szóval ez egy hihetetlen híres alak volt, de miért érdemelte meg, hogy a fia egy ilyen különleges nagy rabbi legyen, nagy csodarabbi legyen, azért, mert az apja vendégszerető volt, és sokat-sokat odakozott. No, még rengeteg történet lett volna, de az idő az elfogyott. Köszönöm a figyelmet. Holnap este egy nagyon különleges órád lesz, az minden szerdán lesz. Kérdezd a rabbit. A kommentekben lehet feltenni a kérdéseket, és igyekszem válaszolni. Rájöjj holnap este 7-től 8-ig. Csütörtökön este pedig heti szakasz midrási történetekkel és kabbalisztikus magyarázatokkal. Vasárnap pedig lesz öröklés zsidó módra. Kérem, tartsátok velünk, holnap is, még egyszer holnap, kérem, bármilyen kérdésem a zsidósághoz kapcsolódik, lehet feltenni, nem muszáj legyen halacha, lehet más téma, de valahogy zsidósághoz kapcsolódjon, és ugye az a fontos hangsúlyozni, pláne azért, mert láttam, hogy egyszer-egyszer a Facebook valahogy megáll, akkor hogy az indulási pont, az adás az budapesti Talmud egyletből indul. Lehet ezt látni a zsidó.com-on is, de érdemes a budapesti Talmud egylet oldalról ezt nézni, mert a megszakadakat gyorsan ott jelentkezek újra. A zsinagógában is mindenki meg van hívva, viva.filin.hu, reggel 8:30-kor van az ima, este pedig 6-kor. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!